Sziasztok, Babik Edit vagyok, és mai műsoromban Pál Adrián sminkmester vezető oktatóval vártunk rátok. Köszönöm, Adrián, hogy velünk tartasz a mai műsorban.
Szia. Én is köszönöm a meghívást. Szia.
Örülök,
sziasztok,
hogy itt vagy. A szépségről, az esztétikumra való törekvésről beszélünk ma veled, és ez egy elemi vágya az embereknek, amióta nő és férfi van a világon, vágyodunk az esztétikumra, a szépségre, és mielőtt megnéznénk, hogy a történelemben hogyan mutatkozott meg mindez a különböző korokban, és hogy a mai korban hogy van jelentelen, ismerjünk meg téged, hogy te hogyan kezdtél el sminkeléssel foglalkozni, hogyan lettél sminkmester?
Mivel ez egy 30 éves út immáron, ez egy nagyon hosszú és nagyon sok fordulós életút meg pálya. Igazából a késztetés arra, hogy sminkeléssel foglalkozzak, az már egész pici tini koromban megszületett. Ugye akkor még az előző rendszerben éltünk, ahol a szépség és a szépséghez tartozó kellékek, itt a ruháktól elkezdve a szépségápolási cikkekig bezárt, nagyon szegényes volt a repertoár, tehát igazából lestük a nyugati forrásokból azt, hogy hogy néznek ki ugye a 70-es, 80-as években a nők. Hihetetlen harmóniát láttam, bár azt kell, hogy mondjam, hogy otthon sem volt távoli ez a dolog tőlem, mert édesanyám egy nagyon jól öltözött, nagyon csinos nő volt, és az akkori kornak igazából nem volt jellemzője, de ő hozzá tudott jutni szép ruhákhoz, mert édesapám válogatott sportoló volt. Tehát, hogy édesanyámon keresztül is megérintett ez az egész nőkkel kapcsolatos szépség iránti vágy és esztétikum, és hát innen indult a vonzalom, meg abból, hogy elképesztő mód szerettem mindent, amit kézzel lehetett csinálni, imádtam rajzolni. Én a babáimat nem babáztam, nem babaházba rakosgattam őket, hanem vartam nekik a ruhát, levágtam újból a hajukat, kisminkeltem a kis arcukat már, amivel akkor lehetett. És ez az egész dolog, hogy hogy lehet egységesen, harmóniában szépnek lenni, ez már akkor így nagyon, nagyon megfogott engem, és így tudtam a kézügyességemet, az ízlésemet, a szépség iránti vágyamat ötvözni ebben a szakmában, nyilván a későbbiekben.
Tudod, nagyon sok fiatal lány kifesti otthon magát az anyukája rúzsával, szemfestékével, fölveszi a körömcipőjét, de ezek úgy idővel elmúlnak. Nálad mi volt az az impulzus, ami aztán végül pályára állított? Tehát amikor te láttad, hogy igen, nekem ez lesz a karrierem.
Az, hogy kikerültem külföldre. Kanadába utaztam, a bátyám után ő már ott élt, és végre kinyílt a világ olyan szempontból, hogy nagyon sok lehetőség volt arra, hogy a nők tanulhassanak. Nagyon sokféle olyan felnőtt oktatási lehetőség volt, ami akkoriban még nem volt Magyarországon. Tehát a 80-as években, sőt még a közelmúltban is, csak akkor tudott valaki sminkeléssel foglalkozni, ha elvégezte a kozmetikus iskolát. Én meg valahogy nem ebben az irányban akartam érvényesülni, mert nekem a művészi része, a festős, az alkotós, a kreatív része tetszett ennek a szakmának, és amikor kikerültem Kanadába, akkor láttam azt, hogy wow, itt vannak olyan divatiskolák, ahol abszolút lehet szakosodni, és tényleg azt lehet tanulni, amit az ember igazából szeretne. Tehát 2 év angol nyelvtanulás után be is iratkoztam az ottani legjobb iskolába, és ott végeztem el a szakmát, ezen kívül még hairstylistként is végeztem, és gardrob stylistként is.
Akkoriban a 80-as években volt ilyen?
Nem, ez azért már a 90-es években volt, de akkoriban ez egy olyan különleges, meg olyan hihetetlen nagy dolog volt egy úgymond közép-kelet-európai lánynak, aki még így ugye a szocializmusból ment át oda, hogy hát ez volt az a döntő pillanat, hogy azt mondtam, hogy na jó, hát itt ezt lehet tanulni, ezt itt ilyen profint csinálják, ráadásul hát tombolt a szépségipar, tehát igazából a 80-as évek után 90-es években lett ez az óriási boom, ami akár a szépségápolási cikkek, akár a dekorkozmetikai cikkek kapcsán elindult, és ennek most a hihetetlen eredményét meg kidomborodását látjuk, és hát az is látszódott, hogy ezzel ott azért nagyon könnyen és nagyon jól el lehet helyezkedni. Ugye önállóan egyedül egyedül voltam kin, mindig is az volt a vágyam, hogy valami olyan női szakmát válasszak, amivel saját lábon tudok állni, amiből el tudom tartani magam, amire büszke lehetek, amire majd azt mondhatom, hogy igen, ez az én életemnek a terméke, és ott ezt meg tudtam tapasztalni. Egyszerűen nyíltak az ajtók, és kigyulladt a zöld lámpa, hogy igen, helyeden vagy, csináld.
Klassz. És ez a közép-kelet-európai lánya, hogy te fogalmaztál, kapott is lehetőséget, hogy elhelyezkedjen, hogy ott meg tudtad már mutatni magad kint Kanadában, vagy hazatértél, hogy indult el a karriered?
Azt tapasztaltam már a legelején az iskolai időszak alatt, hogy egyszerűen már ott kutakodnak a fejvadász cégek, és keresik azokat a tanulókat, illetve végzős diákokat, akik majd beszippanthatnak a nagy kozmetikai cégek. Szóval egyszerűen nekem nem is volt kérdés, hogy azt komolyan vegyem, mert nem tudtam másképp venni, és ez történt. Tehát én már az iskolából mentem állásba, ugyanis elkapott egy fejvadász szék, ki lettem közvetítve, és már akkor egy óriási nagy hajszalomban kaptam egy olyan pozíciót, hogy volt nekik egy ilyen sminkes sarkuk, ami nem is volt olyan kicsi, mert egy ottani brandnek a termékeivel lehetett dolgozni, meg azokat lehetett árulni, és én ott el is kezdtem rögtön, ahogy befejeztem az iskolát sminkelni, ami elképesztően csodálatos volt, mert egy ilyen helyre minden náció eljön, mert hogy a haját mindenki csináltatja. Tehát ott nem csak európaiak, meg kinti kanadaiak voltak, hanem a széles nagyvilágból mindenki, aki oda vándorolt be. Tehát itt színesbőrű hölgyekkel, keleti nőkkel lehetett megismerkedni, olyan bőröket, olyan arcformákkal lehetett találkozni, ami tényleg ilyen egészen könnyekig hatottak, hogy ilyennek részese lehetek, és mindeközben azt is vettem észre, hogyha teljesítek, komolyan veszem, amit csinálok, és azt jól csinálom, akkor egyszerűen fölkarol az élet, és hihetetlen módon megbecsülik ezt a fajta mentalitást odakint. Tehát egyik munkalehetőség jött a másik után, szabadúszóként is dolgoztam, fotós mellett is dolgoztam, mennyasszonyi szépségszalonban is dolgoztam, illetve utána ugye bekerültem az én áhított nagy brandemhez, a MAC Cosmeticshez, ami akkoriban, és még most is szerintem egy hihetetlen menő cég, ennek az egész sminkes birodalomnak az úttörője, és ott valami elképesztő profizmust tanultam, és igazából utána jöttem haza. Tehát 6 év után jöttem haza, és akkor elhatároztam, hogy ezt a hihetetlen profizmust, ezt a hihetetlen tudást, amit ott megtapasztalhattam, megtanulhattam, muszáj szétszórni itt Magyarországon, tehát hogy éhezett.
Át akartad adni a tudást.
Át akartam adni minden szinten, tehát a munkámon keresztül is, aztán a későbbiekben ugye a tanítással.
Vissza fogunk még térni akkor az itteni váltásra, hogy itt hogyan dolgoztál tovább, de talán egy picit menjünk vissza a történelemben, hiszen a szépség az mindig is érdekelte az embereket, és egészen már indulhatunk akár az ókori Egyiptomból.
Igen, nagyon érdekes ez a kultúra, mert az ókor után a középkorban egy óriási visszaesés volt a szépség ápolás, meg a szépség iránti vágy terén. Egyiptomban elképesztő mód magas volt a tudás.
Azért, hogyha az ókori Egyiptomról beszélünk, akkor Nefertiti királynénak a fejszobra biztos mindenkinek most így megjelenik, és például az ő szépsége, az akkori szépségideált ábrázolja, szemkontúrfestés, ugye az uralkodók gyönyörű bőrrel bírtak, finom arcvonásokkal örökítették meg őket, legalábbis a szobrokon, aztán, hogy a valóság mi volt, hát arról már azért lehet hallani sok mindent.
Nagyon fejlett volt a szépségápolás, ott a szépség maga volt a szentség. És nagyon érdekes, Kleopátra kapcsán megnéztem most egy 3D-s animációt, amit egy tudós csoport rakott össze, a mesterséges intelligenciának beadták azokat az itinereket, amilyen lehetett akkor egy ilyen csodálatos hölgy, milyennek látták az emberek, hogy nézett ki az emberi arc, és egy egész érdekes végeredmény lett, mert ugye a mi képzeletünkben, meg emlékezetünkben Elizabeth Taylor játszotta ikonikusan ugye a Kleopátrát, ő meg hát ugye a Hollywoodnak az egyik elképesztően gyönyörű sztárja volt. Hát nem ilyen volt Kleopátra, hanem a személyiségéből adódóan egy nagyon-nagyon szuggesztív, ugyanakkor ugye az ottani csontozatot megöröklő hölgy volt ő, kicsit közelülő szemekkel, nagyon karakteres orral, arcélekkel, szóval nem feltétlenül a mai szépségideálnak megfelelő szépség volt ő, de mégis ő vált a leghíresebb ebből a kultúrából. Ugye itt ebben az időszakban nem csak a nők fordítottak sok időt a testápolásra és a szépségápolásra, hanem a férfiak is. Tehát itt a borotválkozás mind a két nemnél egy elképesztően fontos dolog volt, olyan szinten, hogy még a hajat is leborotválták, és mindenféle egyéb
díszekkel,
állati szőrökből készített parókákkal díszítették magukat. A smink valóban nagyon látványos volt, elképesztően gazdag volt ott az ásványi anyagnak a kincstára, ha így mondhatom, illetve a gyógynövényeket nagyon jól ismerték, és elsősorban nem a szépségre ment itt a fókusz a festéssel, hanem nyilván volt neki egy ilyen mágikus hatása is, de egészségvédelem volt, naptól való védelem volt, homoktól való védelem volt, bogaraktól való védelem volt, és ezt ötvözték, ezt a tudatot, meg ezt a gondolatiságot ötvözték és ruházták rá a sminkekre. És ezek valóban működtek, mert ezek a gyógynövények igen elriasztották a bogarakat.
Ellátták a feladatokat, ellátták, és ugyanakkor egy esztétikai szerepet
pontosan
is kaptak másodlagosan. Így,
pontosan.
Ha megyünk egy kicsit tovább, vagy átugrunk mondjuk Görögországba, ott például a szép férfiről tartották azt, hogy áldás, és a szép nő az nem volt annyira, az inkább rossz ómen volt. És ott is azért ez a fehér bőr, a feketével kihúzott szem volt az ideál. Tehát ugye ott is megvoltak azok az ideálok, de érdekes módon a férfi került így jobban.
De férfi kultusz volt. Ezek a gyönyörű szobrok, amik megmaradtak ugye ebből az időszakból, hát jóformán őket ábrázolja csak, és elképesztően nagy kultusza volt a kidolgozott izomza, a testnek, a testalkatnak, a szabályosságának. Szóval egy kicsit olyan andrügün lett itt a szépségnek a megítélése. A görög profil az, ami a női szépséghez kötött. Tehát az erős
markáns
orr, ugye, ami így valahogy a görög Vénusz szobrokon is látható, de valóban visszalépés volt Egyiptomhoz képest, és inkább a férfiakat éltette ez az időszak. Azt mondták különben, hogy épp testben, épp lélek, tehát látod, hogy mennyire a testen keresztül vezették le a szépségnek a fogalmát, és itt már kélek szépen volt a kozméták, ami a kozmetikus szónak az elődje. Ezek a kozméták nagyon jól kiképzett rabszolgák voltak, akik azaz test- és szépségápolásra voltak tanítva, és ez a szintén a nemesség, az arisztokráciának volt a kiváltsága, hogy ezek a kozméták őket ápolták, őket kenegették.
Igen.
A nőknél különben, ami nagyon érdekes, és megemlítenék, az erős szemöldök volt egy nagyon fontos szexepél, vagy ilyen szépségjelző, méghozzá az összenőtt dús szemöldök. Tehát azok a hölgyek, akik nem rendelkeztek ilyennel mégse, azok mindenféle egyéb móddal megpróbálták ezeket a szőrszálakat oda eszkábálni, néha oda ragasztottak mindenféle viasszal állati szőrt, vagy emberi szőrt. Volt olyan, aki szénrudacskával próbált oda rajzolni szőrszálakat, mert ennyire ez volt az elvárás.
Mintha csak a mai korról beszélnél, hiszen a szemöldöknek megint nagyon karakteres szerepe van a mostani korunkban.
Igen, hát elképesztő, hogy mennyi visszacsatolás, vagy visszacsengés van, így van.
Még valami eszembe jutott, a szépségpöttyek. Már az ókori római nők is a bőrhibáknak az elfedésére használták, talán a 16. században is aztán nagy divat lett, tehát hogy ezek a szépségpöttyek is szintén megjelentek az arcon.
Így van, emelé itt már megfigyelhető volt a bőrnek az abszolút világosítása, tehát az már így az arisztokráciával kezdett ugye ilyen összecsengésben lenni, mert utána a következő korokban ez az arcfehérítés, ez hihetetlen sokáig megmaradt így a nemességnek, meg az arisztokráciának hát a jelképe.
Hogy nem, mert ők ugye, hogy nem dolgoztak a földeken, ugye aki a földön dolgozott, azt érte a nap, az barnult, és a barna bőr az ugye egy más ranghoz kötődött.
Így van, igazából abszolút rangjelzés tartalma volt, és amit egészen elképesztő, hogy képzeld el, volt olyan, hogy ez a szépítő csapat úgy volt összeállítva, hogy jó lehelletű szolgákat válogattak ki, azért, mert festékpasztillákat neki kellett a szájukban szétrágni, és ezzel a szétrágos zúzmánnyal festették utána ki a gazdájukat. Tehát a jó lehelletű szolga az egy nagyon kapos, hát bocsánat, hogy ezt mondom, árucik volt, mert ugye akkor rabszolga volt, és a kenhetőséget velük csinálták meg ilyen mód. Egészen elképesztő sztorik vannak így a múltból.
Ha most ugrunk egy kicsit az időben, akkor talán érdemes kiemelnünk Első Erzsébetet a 16. században. Ugye az ő uralkodása idején erősödött meg az angliai gazdaság és politika. Hát ugye akkor ő volt egy ikona hölgyek számára, hiszen ő rá tudtak úgy fölnézni, mint uralkodóra, és őről azt mondják, hogy a himlő apró heggeket okozott az arcán, vagy van egy ilyen legenda, és ő ezt próbálta meg sminkkel palástolni. Ugyanakkor később ez okozta a vesztét is.
Igen, azt tudni kell, hogy ő egy rendkívül látványos szűzkirálynő volt. Parókát viselt, ami lángvörös volt, és nagyon díszes ruhában járt. Tehát amikor ő megjelent egy ilyen királyi eseményen, akkor mindenki őt teljes áhítattal nézte, és hát nyilvánvaló, hogy mindenki őt akarta utánozni is. De ez a hölgy rendkívüli módon félt a betegségektől és a haláltól. Tehát igazából egy olyan legenda van így a történelemben, hogy fél centi vastagon még éjszakára is bekente a száját rúzzsal, mert azt gondolta, hogy a halálot éri majd, illetve nagyon erősen pirosította az arcát, de nagyon erősen fehérítette is, méghozzá fehér ollommal, ami egy rendkívül mérgező cucc volt.
Igen, akkoriban nem voltak tisztában azzal, hogy tulajdonképpen ezek a kozmetikumok milyen mérgezőek, és ugye állítólag a velencei festéket használta, ami fehér ólom és ecetnek volt az elegye, és hát azért ez a bőrön további károsodásokat okozott.
Hát ne gondold el, milyen testérzete volt ennek az ecetnek, hogy hogy marhatott egy idő után, és hát nyilvánvaló, hogy a bőrön keresztül minden bejut a szervezetbe, tehát itt azért a elhalálozások nem hiába voltak ennyire hamar a mostani korhoz képest. Nagyon érdekes, mert a 16. században a brit nemesek is használtak ajakfényt is, és ajakrúst is, és pont IV. Edward volt az, akinek 20 színű szájú Edward is mondták rá, mert mindig egy ilyen 20 színű rúszszerűség volt rajta, és hát nyilván rajta keresztül ez is egy ilyen hóbort lett a férfiak körében, tehát ők is sminkeltek.
Azt tudjuk, hogy miért használt, hogy esetleg nála is valami elleni védekezés volt, vagy egyszerűen divat?
Szerintem ez már így a divat, meg a megjelenés? A cicoma a megjelenésnek volt a státusza ez.
Van esetleg még olyan korszak, amit kifejezetten kiemelnél, mert valami markáns változás jött abban az időben?
Ugye a középkorban, a hódító kereszténység korában ez a szépség ideál kérdés, ez egy nagyon érdekes fordulatot vett, legalábbis az egyiptomi kultúrához képest. Itt nem, hogy nem kiemelték a nők a szépségüket, hanem szinte titkolták. Tehát a vallás azt sugallta, hogy a női modell Éva ugye rontásba vitte a férfit. Tehát maga a nőnek a szerepe az az ördögtől való, és minden hiúsági kérdés is az. Tehát ekkor tájt volt az, hogy nagyon magas homlokot mutattak a nők, szintén ez a nagyon hamvas bőr, de levágták a szempillájukat, és kifejezetten elítélt dolog volt bármiféle kis csinosítás az arcon. Tehát ha megnézitek ezeket a Madonna ábrázolásokat, akkor ez a teljesen tiszta, gyermeki, minden nélküli arc volt a, és minden, ami ennél több volt, az már valamiféle ördögtől való, könnyű férűséget, prostitúciót jelentő dolognak számított, és nagyon sokáig éppen ezért a kifestett nő az ugye könnyűvérű nő volt. Tehát társították ezt a tudatot így a nőkben, és szerintem ezt a bűntudatot nagyon sokáig vittük is tovább a 20. századra.
Adrián, akkor itt most tartunk egy kis szünetet, és a múltidézés után átugrunk majd a közeli jelenbe, és arról folytatjuk a beszélgetést, hogy napjainkban vagy az elmúlt évtizedekben az esztétikum és a szépség mit jelentett az emberek számára. Úgyhogy Pál Adriánnel a rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést.